117 perc.
Október 4-én vettük a hírét itt a Civil Rádióban is, többek között annak, hogy Kolontár mellett a MAZRT tulajdonában kezelésében lévő zagytározó 10-es, 9-es kazettája átszakadt. Jó napot kívánok! 10-es kazettája átszakadt. Itt van velünk dr. Barbeics Zoltán ügyvéd, illetve jogi szakértő.
Köszöntöm a hallgatókat én is.
Akkor pár nap múlva mi is lementünk és dolgoztunk oda bőszen. Azokban a napokban egészen december végéig nem motivált senkit más, mint mondjuk a túlélés vagy a mentés. Aztán ugye 2011-től fölfelé elindultak először a kártérítési perek, és aztán a bűnösök felderítése. Most pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy egy vádemelés után egy elsőfokú bírói ítélet nyomán hatalmas felháborodások elsőfokú bírói ítélet volt?
Igen, a Veszprém megyei törvényszék hozta, és ugye a másodfoka lesz majd a győri tábla. Azért azt hadd mondjam rögtön az elején, hogy nem iridlem azokat a bírókat, akik ebben ítélkeznek, mert a közvélemény nyomására ítélkezni, vagy annak az elvárása szerint ítélkezni, az nem egy hálás feladat. Tehát én nem iridlem azt a, hogy mondjam így, tágabb értelembe véve kolléganőt, aki ilyen fiatalon egy ilyen nagy horderejű ügyet tárgyalt, és hát úgy gondolom, hogy a maga, amit én az indoklásból hallottam, a maga eszközeivel a lehető leglelkismeretesebben, az egy másik kérdés, hogy az ügyészségnek eltérő volt a jogi álláspontja.
Mit tudunk a vádemelési időszakról, a vád előkészítéséről? Hiszen az igazság az, hogy valószínűleg bíróként már megpróbálok objektíven csak arra a kés csomagra fókuszálni, amit én megkapok.
Igen, bár ugye nem köti a bíróságot a vádirati minősítés, csak a tényállás. És hát ugye Magyarországon ugye természetesen a vádhoz kötöttség elve nem csak Magyarországon, máshol is európai országokban érvényesül. Tehát valakit olyan tényállási pont miatt nem lehet elítélni, amivel nem vádolták meg, ugye ez csúnya lenne, ha ez így lenne. Ugyanakkor a minősítés nem köti. Tehát az ügyészség egy elég tág teret adott arra, hogy ez gyakorlatilag ez a cselekmény minősülhet közveszély okozásának, természetesen a gondatlan alakzatának. Minősülhet ugye környezetkárosításnak, volt ugye természetkárosítása vádban, volt hulladékgazdálkodás rendjének megsértése. De szerény véleményem szerint például a foglalkozás körében elkötett veszélyeztetés is vizsgálható lett volna. Vagy lehet még ugye nem zárult le jogerősen.
Bármilyen viszonylatban előfordult az, hogy mondjuk szándékos mulasztás, nem tudom ennek a pontos jogi fogalmát.
Igen. Én azt gondolom, hogy ez nem. Tehát ez a vádban sincs benne, de azért hangsúlyoznám, hogy a közveszélyokozás az egy annyira súlyos bűncselekmény, hogyha ez halált okoz, és a szándékos lett volna, akkor ez 5 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény.
Ezt a gondosan hangsúlyoz?
Azért, mert hogyha szándékos lett volna a közveszélyokozás, és az halált okoz, már pedig itt sajnos 8 halott közvetlenül, és 2 halott közvetve a borzalmas veszteséglista, akkor ez egy ilyen súlyú cselekmény. A kérdésre válaszoltam, hogyha szándékos lett volna a közveszélyokozás.
Bárki merhette volna vállalni, hogy egy ilyen kategóriát, igen?
Hát kizártnak tartom, hogy ez szándékosan, az ügyészség se gondolta ezt. Az már egy másik kérdés, hogy a szabályszegések, tehát a szabályszegések, azok mennyi... Na, hogyha az eredményre is szándék terjed ki, akkor ugye ez egy több emberen elkövetett emberölés, ugye, hogyha az eredményre is. Tehát ezt ugye a közvélemény nehezen tudja elhatárolni, hogy mondjuk 10 ember meghal. Itt valamilyen foglalkozási szabályszegés, ez végül is mindegy, mert sajnos a közvélemény a közlekedési bűncselekményeket is egyből emberölésnek gondolja. Ha meghal valaki, az az ölés. Már
a
pedig
jog
nem.
Ilyen helyzetben indítatást vizsgál? Tehát itt hol
nem,
van az
nem.
A...
Nem, itt az ügyészség azt mondta, hogy azért állapítható meg a közveszélyokozás, mert ugye ez egy két irányú cselekmény. Egyrészt ugye a közveszély előidézése, a másik pedig a közveszély elhárításának akadályozása. Mondja, úgy szól ugye a tényállás, hogy aki anyag vagy energia pusztító hatásának kiváltásával közveszélyt idéz elő. Régebben volt egyébként egy érdekes a közveszély okozására alkalmas elemek nevű kitétel ennek a tényállásnak, amit aztán az egyszerűség kedvéért és az egyértelműség kedvéért mellőztek a tényállásból, de teljesen egyértelmű az, hogy itt két iránya van. Az egyik a közveszély előidézése, a másik pedig a közveszély elhárításának akadályozása. Na most, az egy érdekes kérdés, hogy például 26 perc mire elég? Hogy 26 perces késedelem az a rögtönös, tehát a haladéktan bejelentést jelenti-e, vagy mit jelent, mi az, hogy haladéktan?
De ilyenkor mind ezek mind szakértők bevonása, igen, mind szaktanácsadók, mind hát, környezetvédelmi, mérnöki, technológiai.
Sőt, ugye a bíróság azt is felvetette, hogy lehet, hogy nem ott kell keresni a vádlottakat, akik ott ültek a vádlottak padján, hanem például a tervezésben kell keresni, vagy amikor már, ugye azt is mondta az egyik szakértői vélemény, és ugye a bíróság a honlapján egy kivallatot közölt ebből az ítéletből, sőt, egészen ritka módon a kollégiumvezető, a büntető kollégium vezetője az ügyészségi sajtótájékoztatóra válasz sajtótájékoztatót tartott. Tehát itt megint fölmerül az, hogy azokban az ügyekben, amelyet egyébként a közvélemény nem ért, mert egyébként megmondom őszintén, hogy aki ebben nincs benne, még a jogászok közül is kevesen értik, akkor adott esetben a közvéleményt hogy lehet tájékoztatni? Mondhatjuk azt, hogy mindenki utazzon le Veszprémbe és hallgassa meg a tárgyalást, de hát ez nonsens. Ugyanakkor mégis mindenkit érdekel az.
De a tárgyalás, hogy... ne haragudj. Igen. A tárgyalás azon információk összessége, amelyik azokra a szereplőkre vonatkozik, akik ott ülnek a vádpadon.
Persze, ez így van, csak itt a nyilvánosság elve a kérdés, mert ugye nem volt zárt tárgyalás, tehát elvileg majd én már látom azt a jövőt, amikor a nyilvánosságot úgy biztosítják, hogy adott esetben online lehet követni egy tárgyalást. Hát miért ne lehetne?
Elméletileg ennek mindenfajta lehetősége adott már ebben
kivéve
a pillanatban.
Kivéve a technikai, igen. Mert hogy persze a technikai lehetőség adott, de egyszer voltam egy Kriminál Expón, amikor... évtizedekkel ezelőtt bemutatták a mozgás követő technikai eszközt, ami a házi őrizetben lévőknek egy nagyon jó eszköz, és akkor mondták, hogy most azért van itt, mert ez az egy van belőle, tehát addig is nem nagyon lehet használni. Tehát az akkor volt. Most már ez természetes.
De akkor, ha jól gondolom, ez pénzkérdés?
Ez elsősorban szándék kérdése. Szándék. Tehát az a fajta nyilvánosság, amit mi most beszélgetünk nyilvánosan, és az a fajta nyilvánosság, amikor mondjuk közvetítenek egy tárgyalást, az még nem ugyanaz. Noha jogilag én nem sok különbséget látok. Sőt, én abban sem látok sok különbséget, hogy mondjuk van egy több ezres tárgyalóterem. Persze nincs ilyen Magyarországon, és ez szerintem a világon sincs ilyen. Tehát magyarán a nyilvánosság elve nem attól függ, hogy hány ember fér be, hanem arról, attól, hogy ha valami nyilvános, akkor annak a lehetősége megvan, hogy én, mint magánember, mint egyszerű állampolgár, ha nem vagyok mondjuk 14 éven alul, és nem leszek tanú az ügyben, akkor ezt követhessem. Ez például nem, ez lesz a jövő. És akkor, hát az O.J. Simpson ügyben ugye végignéztük a teljes tárgyalást, mindent tudtunk, még a bizonyítási formákat is láthattuk, és azért gondolom azt, hogy itt most mindenki sötétben tapogatózik, és ugye azt mondják, hogy mindenképpen felelőst kell találni, és erre mondta ugye Pálinkás Gyuri bácsi, a legfelsőbb bíróság egykori kiváló büntetőbírája, hogy nem valakit kell felelősnek találni, hanem a bűnöst.
Na de, hogyha már visszakanyarodtunk ide a konkrétumokhoz, egyetlen egy büntetőper indult, amelynek 15 vádlottja volt.
Igen, és mind a 15 egy, felmentéssel zárult.
Egy.
Igen, de a 15, itt nyilván itt arról van szó, hogy ugye egy katasztrófa történt, és ennek a katasztrófa, ugye ez 1998. december 23-án jött létre ez a bizonyos tízes kazetta. Az egyik szakértő azt mondta, hogy ez már a születésekor halára volt ítélve.
De akkor én erre azt mondom állampolgárként, hogy akkor az a szakértő, aki ezt jelezte valakinek, aki ezt nem vette tudomásul, elméletileg az én szemszögemből, már ő is felelősségre vonható.
Nem, mert a szakértő ezt elmondja, de mivel a vádmonopólium az ügyészségé, és az ügyészség azt mondta, hogy itt vannak olyan foglalkozási szabályok a ma az ERT képviselői vagy vezetői részéről, amelyeket valóban okozati összefüggésbe hozható a katasztrófával, ezért ennyiben a vádmonopólium az ügyészségé. Tehát a bíró nem ítélheti el a tervezőt vád nélkül, ha nincs a vádlottak között.
Na de az ügyészség is megkap nyomozati, lezárt nyomozati szakaszról ismertetőket, tehát ő önmaga Kezdeményezhet egyébként?
Igen, kezdeményezhet, csak én azt gondolom, hogy az ügyészség nem akart ennyire az idők végezetéig visszaásni, hiszen azt mondhatni,
miért?
Hogy azt mondhatni, hogy 98. december 23-án már gyakorlatilag a közveszély fennállt, ezt azért merész dolog kijelente, hiszen akkor még nem volt ekkora mennyiség.
Lefordítom. Lehetséges, hogy 1998-ban már sejthető volt egy katasztrófa előszele?
Én nem gondolom ezt. Uh-huh. Ezt nagyon nagy felelőtlenség lenne kijelenteni. Nem beszélve arról, hogy utána voltak bizonyos olyan természeti jelenségek, amelyek finoman szóval sem segítették elő ennek a nagyon súlyos... Na most, ami itt a legnagyobb probléma az, hogy 10 halott, 227 sérült, több milliárd forintos kár, és nincsen felelős. És ez viszont büntetőgi értelemben mondják, hogy nincs felelős. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy itt voltak kártérítési ügyek is, és ezek közül a kártérítési ügyek közül már nagyon sok lezárult, hiszen éppen a törvényszék sajtóosztályának a munkatársa mondta azt, hogy a Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban már 30 jogerős ítéletben összesen 260 millió forint kártérítést ítéltek meg, hogy 81 károsultnak.
Mennyit? Tehát, hogy 30 esetben 260 millió, miközben több milliárdos károk keletkeztek?
Igen, de itt a károsultnak. Tehát azért azt hagyd mondjam, hogy csak a büntetőeljárásban az állampolgárjog igénye 6,2 milliárd forint volt. Itt most az egyéni károsultakról beszél.
Az egyéni károsultakra bármilyen összegzésünk van?
Gyakorlatilag már 30 jogerős ítéletben 81 károsultnak 260 millió forintot kifizettek, és hozzá kell azt is tenni, hogy többek között voltak olyan egyéni felajánlások, nem csak az ottani önkormányzat, nem csak a civil összefogás, hanem például a Magyar Labdarúgó Szövetség felújítatta a devecseri öltözőt. Tehát gyakorlatilag egy teljesen korszerű öltözőt kapott a devecseri futballcsapat, ami megint csak a kárenyhítés, és megint csak a civil összefogás. Tehát magyarán a polgárjogi felelősség ilyen szempontból sokkal, de sokkal, nem azt mondom, hogy egyszerűbb, de talán azt lehet mondani, hogy tisztább.
Egyszerűbb, azt mondod tisztább, én pedig erre azt mondom, hogy sokkal erősebb volt, és talán ez is az oka annak, hogy állampolgári szempontból nézve, én nem vagyok felháborodva, nagyon-nagyon sok ismerősöm, barátom fel van háborodva, de iszonyatosan rosszul esik, hogy nulla felelőst lehet megnevezni. És ez nem a bűnbak képzésen mondatja velem.
Ez igaz. Ez valóban így van. Erre egyszer, sajnos az a baj, hogyha az ember, vagy sajnos, vagy szerencsére, ha az ember találkozik foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéses ügyekkel, tehát orvosok át, akik egyébként, nem egyébként, a nagy részükben tisztességes emberek, csak valami szakmai hibát, nem diagnosztikai tévedést, valami szakmai mulasztást követnek el, és ezzel okozati összefüggésben a beteg meghal, mert rengeteg ilyen eset van, vagy közlekedési bűncselekményekben halálos baleset van, de büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, mert például a sértett is szegett szabályt, itt ez szó sincs erről, tehát a Vörösiszapban szegény sértetteknek semmilyen felelősségük nincsen. A másik kérdés az, hogy itt azok a foglalkozási szabályszegések, és azok a szabályszegések, amiket nagyon jól feltárt az eljárás, okozati összefüggésbe hozhatók bármilyen módon az eredménnyel. Ha igen, akkor lesz felelős. Ha nem, akkor nem lesz.
Ki hivatott feltenni ezeket az alapvetéseket, nem szeretem ezt a szót, de ki hivatott feltenni újra és újra, egészen addig, amíg meg nem találunk valakit, vagy?
Az ügyészség. Az ügyészség. Tehát az ügyészség fellebbezett, a győrítő tábla most dönt, amennyiben a győrítő tábla helyben hagyja mind a 15 esetben a felmentést, akkor nem kerül sor harmadfokú eljárásra. Amennyiben a bűnösség tekintetében ellentétes döntések születnek, tehát ellentétes döntés lesz tehát a másodfok mondjuk valakit elítéli a 15-ből, vagy mindenkit elítéli, akkor az ügy harmadfokon a kúrián folytatódik.
Végegyszer visszakérdezek arra a fél bíróság felől érkező mondatra, hogy nagy valószínűséggel nem a bűnösök ültek a vádlottak padján, akkor ezek szerint...
És a különben nem vádolta volna őket meg.
Akkor másodfok...
A bíróság felvetette egyrészt a jogi személy felelősségét, ami azért egy nagyon ingoványos terület, mert a jogi személyt is büntetőeljárásban is úgymond a vádlottak padjára lett.
Ma az ERT-ről beszélünk
így
most?
Így van, az ERT, a részvénytársaság az egy jogi személy, de ott csak szándékos cselekmények esetén lehet a jogi személyt felelősségre vonni. Gondatlannál nem. Tehát ez is egy érdekes kérdés. Itt nem kell, én azt gondolom, hogy itt a jogi személy felelősségét, az a más kérdés, a kártérítésben a jogi személy az alperes. Itt az a kérdés, hogy bárki, a 15 vádlott közül vagy más, személyesen felelős azért, van-e gondatlansága azért, azért a borzalmas katasztrófáért, ami történt.
A MAZ-RT esetében többször több vizsgálat volt, mint jogi személy felelősségek megállapítás. Ez hogyan zárult? Újra kérdezhető-e? Újra nyitható-e ez a fejezet?
A MAZ-RT soha nem volt a vádlottak padján, jogi személy felelősségére vonása nem történt
meg a büntetőjárásban. Akkor még egyszer megkérdezem, tehát ez azt jelenti, hogy a MAZ-RT nem volt semmiféle jogi eljáráson?
Nem, kártérítés alperese volt.
Igen.
De büntetőeljárásban, mert a büntetőeljárásban is létezik a jogi személyfelelősség.
Akkor most megint az állampolgár kidugja itt a lábát.
Igen?
A számom.
Igen?
Hogy azért nem lehetett volna megtenni azt gesztusértékben, hogy akármi történik, akármi van, a MAZ-RT-vel, a MAZ-RT ellen elindítom ezt az eljárást?
A MAZ-RT egy csomó ügyben kártérítésre kötelezett volt,
és
meg is ítélték a kártérítést. A büntetőjog elsősorban személyek felelősségéről dönt. Kivételes esetben létezik a jogi személy felelőssége. Ezt még én is megélhettem, az első ilyen ügyet a Bács-Kiskun megyei főügyészség tárta fel, ez volt az úgynevezett paprika ügy.
Uh-huh.
Ez a mérgezés. Így van. Ez volt az első olyan, ahol jogi személy felelősségre vonását kezdeményezte az ügyészség egyébként eredményesen. De ebben az esetben most arról van szó, hogy a 15 természetes személy, tehát a 15 vádlottnak bármilyen felelőssége van-e abban, hogy ez a katasztrófa helyzet, illetve a 10 ember halála bekövetkezett, bármilyen okozati összefüggés van-e az ő mulasztásuk vagy szabályszegésük és az eredmény között.
Én nem mondanám azt, hogy a természetes igazságérzetem most megnyugodott, sőt, de ugyanakkor...
Nem zárult még le az ügy, lehetséges, az is lehet, hogy egy őrítő tábla...
De én nem azt kívánom, hogy ebből a 15 emberből mindenképpen bűnöljön legalább kettő, most mondtam valamit. Én azt kívánom, hogy színről színre tudjam és lássam, hogy is mondtuk, hogy a bűnös bűnhődjön meg.
Felvetném, és ezt nem erre az ügyre mondom, felvetném azt a kérdést, hogy létezik olyan helyzet, olyan katasztrófa helyzet, vagy olyan viszmajor helyzet, ahol büntetőjogi felelős nem fognak találni, de mondjuk a veszélyes üzem felelősség alapján felelhet az alperes. Tehát én nagyon
visszaadjam ezt a kérdést?
Tessék?
Visszaadjam ezt a kérdést neked?
Nyugodtan, persze. Nem, a lényeg a következő. Számtalan olyan ügyben vagyunk mi is sértetti képviselők, vagy úgymond felperesi képviselők, ahol mondjuk egy fiatal pár meghal egy borzalmas balesetben az M7-esen. Büntetőjogi felelősséget nem tudtak megállapítani, mert nem volt olyan, az nagyon sokkal szigorúbb, mint a veszélyes üzemi felelősség. De a mai napig tart a kártérítési per a két fiatal hozzátartozói felperesi részvételével. És én nagyon bízom abban, hogy ott a kártérítés, ami megint csak azt mondom, hogy nem hozhatja vissza a két fiatal életét, de valamiféle kompenzációt tud nyújtani a családnak.
Ugye a megnyugvás kérdése talán.
Igen, a gondatlan cselekményeknél nagyon nehéz. Na, az összes olyan cselekmény, amely ilyen jellegű. Egyébként a közveszélyokozáshoz képest lehetett volna akár közérdekű üzemműködések megzavarása, akár foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Tehát olyan dolgok, ahol nem szándékos a cselekmény, tehát nem tömeges emberről és nem népírtásról van szó, ott nagyon-nagyon fontos az okozati összefüggés vizsgálat, és ez elsősorban szakértői kérdés.
De ez elsősorban emberi motivációk, és azt kell mondanom, hogy másodpercek tisztán látása.
Igen.
Belső döntése.
Igen, és hogy ezért felelőse
tudta,
valaki?
Vagy nem tudta.
Vagy tudhatta.
Vagy tudhatta.
A tőle várható figyelmet és körültekintést elmulasztotta-e, vagy esetleg könnyelműen bízott az eredmény elmaradásában, ilyen is lehet, vagy pedig valaki egyszerűen belenyugszik valamiben, az az esetleges szándék. A kívánja, az természetesen szó sincs erre, az az egyenes szándék.
Én esetben is nem feltétlenül erre a vörösi szep katasztrófára gondolok, de nem segíthet a lecsengésben a mediációnak egyes formái, nem segíthetnek?
Én azt gondolom, hogy van, ami nagyon sok minden segíthet. Egy biztos, hogy a partvonalon kívüli acsarkodás az csak árt. Tehát ez nem egy szurkolói kérdés. Tehát itt nem arról van szó, hogy annál jobb lesz az ítélet, minél jobban kiabál valaki mondjuk a bíró ellen, vagy az ügyész ellen, vagy bárki ellen. Ez nem hozza vissza a halottakat, és nem teszi meg nem történté a katasztrófát. Attól senki nem lesz nyugodtabb, hogy valakit, ahogy ugye az ítélet indoklása is mondta, valakit
mindenképpen találnunk kell.
De igen. Ez nagyon fontos kérdés, hogy nekem számtalan olyan esetem volt, amikor nekem teljes meggyőződésem volt az, hogy a szabályszegés oka a katasztrófának.
Uh-huh.
A szakértő viszont azt mondta, hogy adott esetben ez a halál bekövetkezhetett volna akár a fotelban ülve is egy közlekedési bűncselekménynél, ahol egy záróvonal átlépés miatt egy idős bácsi vesztette az életét, és nyilvánvaló, számomra nyilvánvaló volt, hogy a baleset okozta trauma miatt kapott agyvérzést, vagy szívinfarktust, már nem emlékszem, mi volt pontosan a halál oka, de ezt a szakértőnek ki kell, hogy mondja. És ha a szakértő azt mondja ki, hogy ez a szívinfarktus nem 100%-ig a balesetnek az oka, akkor abban az esetben felmentő ítéletet kell hozni, legalábbis a halál tekintetében.
Hogy is fogalmazza ezt a jog, amikor arról beszél, hogy inkább hagyjuk nyitva egy igen. bűnös, hogyan ezt
hát igen, inkább 100 bűnös fusson, mint hogy egy ártatlan. Itt ugye nem arról van szó, hogy az a kör, akit mulaszthatott, vagy akinek ráhatása volt, szerintem az ügyészség részéről nagyjából fel lett térképezve. Az egy másik kérdés, hogy most ezt kiterjeszteni a tervezőkre, vagy a konstruktőrökre, ez egy megint egy újabb vita kérdés, és akkor lehet egy olyan verzió is, hogy hatályon kívül helyezik az ítéletet, mert ezt még nem mondtuk. Tehát ugye itt nem biztos, hogy a másodfok egyből meg fogja változtatni, vagy át fogja minősíteni az elsőfokú ítéletet.
Lehetséges, azt mondja,
lehetséges hogy igen, tessék szíves tenni, még itt vizsgálódni, mert a tényás
nincs teljesen tisztázva. Ennek százalékosarányban nagyobb esélyt adnék egyébként most látva. Sajnos ebben a helyzetben számolni kell a közhangulattal is, azt hiszem.
Igen, és el fog telni néhány olyan év, amikor már tényleg senki nem fogja érteni, hogy miről szól a dolog, és éppen ezért mondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a közvélemény egy nagy horderejű bírósági ügyről hiteles tájékoztatást kapjon. Én nem azt mondom, hogy mindenki szakítsa meg a munkaidejét és ügye végig a tárgyalásokat, de azért azt, hogy ott legalább mi zajlott, legalább, hogy mondani szokást, legalább a tényállást, legalább a tényeket tudja, az nagyon fontos.
Köszönöm, hogy itt voltál, visszavárunk.
Köszönöm szépen.